Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, most Isten igéjét, úgy, amint azt advent harmadik vasárnapjára rendeltek, és megírva találjuk Ézsaiás könyvében, az 51. fejezet első 6 versében a következőképpen. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok, és a kút üregére, amelyből kiásadtatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam, és megszaporítottam. Bizony megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait, olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek, mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, és az én karomra várnak. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Ámen. Ez Isten szent igéje. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor adventi időszakban úgy megindít, megérint az adventi csend, az adventi időszak, akkor azon gondolkozom, hogy melyik ünnep az, ami a legtöbbet jelenti számomra. Advent és a hozzá kapcsolódó karácsonyi ünnepkör? Vagy talán a húsvét? És igazából nem tudom eldönteni, hogy melyik hozza közelebb számomra az üzenetet? Melyik szólat adja meg leginkább az egyetlen, a legfontosabb üzenetet ebben az életben, hogy szabadokká lehetünk? Ebben az ige szakaszban többször előkerül, hogy Isten karja tesz szabaddá. Az Isten világossága jön és szabadítást hoz. Melyik hozza, melyik üzenet, melyik ünnepkör leginkább ezt az üzenetet hozzánk? Bizonyára mindkét ünnepre szükség van, és nem is igazán kell dönteni. Lehet, hogy valamelyikünknek egyik másikunknak a másik fontosabb, vagy áll hozzá közelebb. De most nyugodtan koncentráljunk karácsonyra és adventre, és arra a különös hangulatra, amely úgy körbelengi ezt az ünnepet. Mert én azt hiszem, hogy akár hívő, akár nem hívő valaki azt érzi, hogy valami van a levegőben. Valamit éreznek az emberek. És ilyen értelemben én azt hiszem, hogy még az általunk mondhatni, hogy jogosan elítélt vásárlási láz, meg külső cicomák is erősítik azt, hogy valami van, valami van. Igaz, hogy félrecsúszik, igaz, hogy az emberek a külsőség felé figyelnek, de akkor is érzi, hogy valami készül, valami van a levegőben. És ilyenkor, amikor az emberek sürögnek, forognak, dekorálnak, kivilágítanak üzleteket, ablakokat, kiteszik az ablakokba a menórát, Hát hány, van olyan épület, ahol két menórát is látok, a hét gyertyatartót. Nem is tudják az emberek, hogy mit tesznek ki, de valami van a levegőben. Valami készül. Vagy akkor is érezzük, hogy valami van a levegőben, amikor a könyökünkön jönnek már ki a bevásárló központokban az idegesítő, vagy éppen elandalító karácsonyi dalocskák. Izrael népe, amikor Ézsaiás megszólal, fogságban van. Fontos tudnunk a körülményeket. Mindjárt látjuk, hogy miért. A babiloni fogság tart még. Nem évek, hanem évtizedek óta. Már alig vannak, akik emlékeznek az igazi otthonra, Izraelre, Jeruzsálemre, a templomra, Isten igéjére, Isten szavára, az ígéretére, amelyről itt szó van, amit megszólaltat ebben az igében Ézsaiás, hogy tekintsetek Ábrahámra, Sárára, aki szült benneteket, akiknek szóltak az ígéretek, hogy nagy néppé teszlek téged, országot adok nektek, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ne felejtsétek el, emlékezzetek erre, mert elfelejtették, mert már nem emlékeztek, már elhalványult ez az álom, álomnak tűnővé vált, és már sokkal inkább az őket körülvevő babiloni körülményt tekintették reális valóságnak. Ez a mi életünk. Körbe vagyunk véve az ellenséggel, a babiloniaiakkal, fogságban vagyunk. Nem érezhetjük jól magunkat. Nem vagyunk szabadok. Nem csinálhatunk azt, amit akarunk. Magyarul megkezdődött az asszimiláció, a beolvadás abba az országba, abba a népbe, abba a vallásba, amelyben voltak. És Ézsaiás ekkor szólaltatja meg Isten igéjét, üzenetét, mert látja, Isten szent lelke által, látja, hogy amikor Kűrosz, perzsa király, felállítja a hadseregét, hogy vége van nem sokára Babilon országának, mert a perzsa király le fogja rohanni. És ez hozza meg Izraelnek a szabadítását. Tudja, hogy Isten Kűroszt használja eszközül a szabadság megvalósulásában. És megbocsát a népének, mert hiszen nem véletlenül kerülnek ebbe a helyzetbe, a fogságba, nem véletlenül történik az, hogy elvesztik a szabadságukat, de most már szabadítást hoz, most már megbocsát, vége van a szolgaságnak. Miért fontos ezt tudnunk? Mert ugyanezt történik ma is. A feledés homályába merülnek nagyon sokunk számára Isten üzenetei. A feledés homályába merül már az, hogy mit üzent Isten karácsonyon keresztül. Jézuson keresztül. Már úgy készülünk karácsonyra, hogy nem várunk semmit. Úgy készülünk, hogy megint lesz egy üres karácsonyunk. Ki kell, hogy mondjuk. Inkább már a túlélésre játszunk. Legyünk már túl ezen is, mert idegesít az, mondja sok ember, hogy ilyenkor nincs mit csinálnom. Nem bírok meglenni. Úgy, hogy nem pörgök. Idegesít az ünnep. Mert akkor csendben kell lennem, találkozok magammal, a kérdéseimmel. A túlélésre játszunk, hogy meg legyen sütve, el legyen készítve, meg legyen vásárolva, eleget vásároljunk, kirokkuljunk ismét az ajándékokkal, de hogy mi kapnánk valamit, arra már nem nagyon gondolunk. Lehet, hogy mi értünk van a karácsony. Lehet, hogy Isten nekünk valamit akar ajándékozni, ez már a feledés homályában van. A realitásnak nem azt látjuk, hogy Isten fog nekünk ajándékozni valamit. A realitásnak a pénzvilágát látjuk, a realitásnak a pártok harcát látjuk, A realitásnak azt látjuk, hogy meghalunk és elpusztulunk és szétválunk, mint a ruha. Ez a lehajtás. Fogságban vagyunk. Amit Isten mond, az mese. Ez a realitás a mai élő ember számára. Teljes mértékben. Itt már nem arról van szó, hogy előre haladt az ember az asszimilálódásban, hanem teljes mértékben azonosult már a világ értékeivel, a világ vallásaival. Nézzük meg, tele van a gyülekezetünk tagjainak és a szíve mindenféle kitalált vallási elméletekkel. Tele van. És ebben a helyzetben szólal meg Ézsaiás, ebben a helyzetben szólal meg az ige a mi szívünk számára, hogy hallgassatok rám, mondja az Isten. Hallgassatok, ébredj már fel, nem az a realitás, ami körbevesz téged, a pénzvilága, a hatalom. Nem, ez szétmállik. Szétmállik, mint a ruha. Emlékszem, hogy milyen valahányszor ilyen régi 30-40 vagy nem tudom hány éve nedvesedő ruha a kezembe kerül és szétmálik, hogy micsoda megrendítő az, amikor szétmáló ruhát az ember a kezébe vesz. És azt mondja Ézsaiás, elhullik a lakói is, elhullanak, mint a legyek, és ez tényleg így van. És ezért kiállt Ézsaiás, hogy hallgassatok rám, nem ez a valóság, nem ez a realitás, itt minden szétmálik. A realitás az én igazságom, az én szabadításom, amely örökre megmarad. Azt mondja, tekints az égre, tekints a földre, minden elmúlik. Az én realitásom, az én igazságom az, amely megmarad. De persze kérdés az, hogy akarunk-e hallgatni rá? Ez mindig kérdés, akarunk-e hallgatni rá? Egy lelkész mondja, hogy amikor ifjúsági bibliaórára készült, és megjelölte a fiataloknak a témát, hogy most a szexualitásról lesz szó, most a párkapcsolatokról, házasságról, és így tovább. A fiatalok azt mondták neki, hogy köszönjük szépen, de erről ne legyen szó. Mi nagyon jól tudjuk, hogy mi az egyház tanítása erről. Mi másképpen szeretnénk élni. Szeretném, hogyha nem éleződne ki most ez a gondolat a fiatalokra, mert nem a mai fiatalok ilyenek. A 40-50 évvel ezelőtti fiatalok is így gondolkoztak már. Legfeljebb nem mondták meg ilyen őszintén. És hadd tegyem hozzá a fiataljaink védelmére, hogy amikor, nem is tudom összeszámolni, hogy 10 vagy 15 alkalommal beszéltünk ifjúsági bibliaórákon ezekről a dolgokról, soha nem mondták azt, hogy ne legyen így. Mert látták azt, hogy amit nagyon gyakran a szüleik másképp gondoltak, úgy gondolták, ahogyan Isten nem, az nem működik. És bennük van szerintem, ott van benne a levegőben, hogy szeretnének valami jobbat. Szeretnének valami olyat, ami működik is. Nem szétmálló ruhát akarnak. Más kérdés az, hogy mennyire sikerül majd megélniük az életben. Ezért mindig remeg az embernek a szíve, hogy sikerül majd nekik másmilyen életet élni. De hogy akarták hallani, én arról meg vagyok győződve. És itták az Isten igéjét. Nem tudom, hogy ki volt, aki hallotta, látta azt a beszélgetést, amelyet remélem nem keverem össze. Nacsa Olivér folytatott Szikora Róberttel. Hát én teljesen megkedveltem ezt a Robi gyereket. Én nem szerettem őt egyébként, a zenéje valahogy nem az én stílusom, de hát most úgy belopta a szívembe magát. Hiszen arról beszélt, ott a nyilvánosság előtt, a Királyi TV-ben, mindenki előtt beszélt arról, hogy ő minden vasárnap jár a templomba, és azt mondta, hogy hát szükséges az, hogy valaki irányítsa az ember életét. Azt mondja, hogy amikor az autópályán szágult egyenesen nyílt úton, akkor is szükséges kormányozni? Hát milyen igaza van? Akkor is kell kormányozni. Kell, hogy valaki kormányozza az életünket, mondta ő. És akkor felteszi a kérdést neki, szegény Nacsa Olivér, aki majd belehalt a válásába, csontá, bőrré fogyott. Felteszi a kérdést, hogy úgy hallom, hogy már vagy 40 éve házas vagy. Atyavilág, hát mennyi idő eltelt már, hát kis rász volt még nem régen. 40 éve. Azt mondja, 37 éve. 37 éve. És ez nagy dolog ám, a sztárok világában így van. Ez nagy dolog. Szóval mondom, a belebetegedett kérdező megkérdezi tőle a válásba, belebetegedett kérdező, mi ennek a titka? Hogy lehetséges ez 37 éven keresztül? Én azt hittem, hogy valami nagy bölcsességet fog mondani a Róbert. És erre mit mondott? Hát csak szeretni kell egymást. Hát csak egyszerűen szeretjük egymást. És nem igaza van? Hát nem ennyire egyszerű az egész? Hát dehogy nem. Hát lehet itt aztán mindenféle bölcsességet mondani. Igen, szerintem erről van szó. Hiányzik a szeretet. Pedig csak szeretni kellene. Semmi egyéb. Semmi plusz. Semmi felturbózás. Csak a szeretet. És talán az emberek vagy 90%-a szenved amiatt, hogy nincsen meg ez a párkapcsolatukban. Isten miért mondja azt, hogy hallgassatok rám? Hát azért, mert tőle van a szeretet. Hát ennyire egyszerű az egész. Nyilvánvaló, ha az emberek 90%-a nem jár a templomba, az emberek 90%-a fog szenvedni a házasságban a szeretet nélküliségtől. Hát így van. Így van. Vagy a másik dolog, miért hallgassunk Istenre? Hát azért, mert az ember keresi az élete meghosszabbításának a lehetőséget, az egészséget. Se szeri, se száma azoknak a írásoknak, amelyek arról szólnak, hogy azt gondolják az emberek, hogy bizonyos betegségeket azon nyomban egyszerűen lehetne gyógyítani, hogyha nem titkolnák el annak a módját. Legtöbbször a rákról szoktak beszélni, és azt mondják, hogy csak titkolják egyesek gonosz módon, mert hát a gyógyszeripar, és itt tovább ismerjük az érveket, eltitkolják, hogy melyik vitamin az, amelyik gyógyít, heteken belül. Miről van szó? Arról van szó, hogy Isten a bűnünk miatt, ezt mindig elmondom, tanítom a konfirmandusoknak, a bűnünk miatt haragja alatt vagyunk, és rövidre szabta az életünket. Rövidre szabta az életünket. És az ember próbál kitörni ebből a rövidre szabott életből, de nem tud. Kitalál mindent, de nem tud. Mert az is szét fog mállani, aki azt hiszi, hogy eltitkolják előle a gyógyulás útját, és az is szét fog mállani, akiről azt gondolják, hogy eltitkol, mindenkinek meg kell halnia. Ez a realitás. Azért realitás az, hogy fogságban vagyunk. És persze az is realitás, hogy nem heteken belül, perceken belül lehet gyógyulni. Perceken belül. Olvastuk a mostani Lídiát, amelyben ott van Johnny-nak, a tolószékes Johnny-nak a bizonyságtétele, hogy rákos lett, és hogy mellette volt a férje. Hogy támogatta, imádkozott, és Isten gyógyulást adott. Persze, hát bármiből van gyógyulás, perceken belül, nem heteken belül. Igen, csak nem biztos, hogy Isten akarja. Nem biztos. De lehet, hogy másféle úton akar tovább vezetni, hogy megtaláljuk őt. Megtaláljunk egy teljesebb szabadságot. És most koncentráljunk erre, a szabadságra, mert ő szabadító Isten. Ő nem azt akarja, hogy még 5 évvel tovább éljünk. Emlékszem, Gáncz Péter püspök úr volt. Valamikor egy 8 évvel ezelőtt volt, azt hiszem, hogy egy temetésen azt mondta, hogy nem egy ilyen hosszabbítást akar, mint a meccsek végén a bíró engedélyez még 5 percet. Az Isten örök életet akar adni. Nem biztos, hogy érdekében áll az, hogy még plusz éveket kapjunk. Lehet, hogy úgy tud elvezetni az örök életre, hogyha úgy érezzük, hogy bezáródott már a földi életünk útja. Lezáródott. Szóval a szabadság az nem egy könnyű üzenet. Isten szabadítást hoz, de ez nem könnyű üzenet. Úgy hangzott itt az oltár előtt az ige, hogy Jézus megkérdezi az emberektől keresztelő Jánossal kapcsolatban, hogy hát mit akartatok hallani? Vagy mit akartok látni? Szélingatta nátszálat? Tehát egy olyan embert, aki ingatag, hol ide, hol oda húz? Nem, keresztelő János nem volt egy ilyen gerinctelen ember. Vagy mit akartatok látni? Puha ruhába öltözött embert, aki majd szépen elringat a bársonyos szavával? Hát azok a király palotában vannak. Menjetek oda, mondja Jézus, hogyha ti ilyen üzenetet akartok hallani, ami úgy megsimogatja a szíveteket, kellemes, lájtos szöveg, kellemes, ilyen lájtos adventi szöveg, hát persze, azt ott lehet hallani. De én az igazat fogom mondani. Keresztelő János az igazat mondta. A szabadság az nem egy könnyű téma. Megmondom miért. Azért, mert a szabadság az úgy tűnik, mintha ellentétes lenne a szeretettel. Mert minél inkább szeretünk valakit, annál inkább le kell mondanunk a függetlenségünkről. Hát egy jó kapcsolatot csak úgy lehet kiépíteni, hogyha lemondunk bizonyos mértékig a saját akaratunkról, a saját függetlenségünkről, akkor tudunk egy jó házastársi kapcsolatot kialakítani. Nem véletlenül szokták mondani az emberek így gúnyosan házasságkötés alkalmával, na, vége a szabadságodnak. Mert úgy érzik, hogy meg vannak rabolva. De valójában az igazi kapcsolat, az igazi egészséges kapcsolat érdekében korlátoznunk kell a szabadságot. A szabadság nem azt jelenti, hogy eltűnnek a korlátok, a kényszerek, hanem azt jelenti, hogy mind a ketten lemondunk erről, és ez öröm. Ezt nem gondolja át az emberi tudatosan, hogy na most akkor nekem erről le kell mondani. Ott már baj van, hogyha ezt így tudatosan kell átgondolni. Az ember örömmel mond le a saját jogairól. Azért, hogy boldoggá tegye a másikat, és a másik viszont ezt teszi. Mert nyilván az úgy megint nem működik, hogy az egyik mindig úgy érzi, hogy neki kell lemondani, a másik pedig nem mond le. Tehát a szabadság, az igazi szabadság nem jelenti a korlátoknak a ledöntését. Istennel való kapcsolatra áthelyezve, applikálva ezt az egész kérdést, Istennel való kapcsolatunkban úgy tűnik, mintha mindig nekünk kellene hozzá alkalmazkodni, mert hát mi vagyunk a kis porszem emberek, nekünk kell alkalmazkodni hozzá. Ez akkor igaz, hogyha más vallásokat nézünk. Minden más vallásnál erről van szó. Azokra a vallásokra gondolok, amelyekről azt mondtam, hogy kezdjük sajnos átvenni, mint a babiloni fogságban Izrael népe. Kezdünk asszimilálódni, de Jézus, tekintsünk advent urára, Jézusban éppen azt mutatja az Isten, hogy ő alkalmazkodott hozzánk. Ő igazodott a mi porszem életünkhöz. Ő született meg emberként. Ő volt az, aki végtelenül kiszolgáltatta magát nekünk. A kereszténységben arról van szó, hogy ő az, aki kezdeményez, és erre válaszképpen szolgáltathatjuk ki magunkat neki. Minden szétmálik, minden elpusztul, de Isten örökre megszabadítja azt, aki ebbe a boldog szabadság kapcsolatba kerül ő vele. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te alkalmazkodtál hozzánk. Te voltál az, aki megüresítetted magadat, lemondtál isteni hatalmadról, jogaidról, nem pusztítottál el, nem vetettél el bennünket, hanem elfogadtál. Kérünk téged, hogy ahogyan Izrael népének megbocsátottad bűneit, és megszabadítottad őket, minket is, oldozz fel bűneink kötelékeiből, ajándékozz nekünk az örök élet szabadságát. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk így tekinteni az előttünk álló ünnepekre, hogy az számunkra valódi tartalommal teljen meg. Hogy végre tudjunk hinni abban a realitásban, ami nem múlik el. És tudjuk elvetni azokat a számunkra realitásokat, amelyek lehet, hogy számunkra már napok múltán, de évek múltán biztos, hogy elmúlnak és szétmálnak. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te az örökké való szeretetet és szabadságot adod nekünk. Ámen.